Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 47. Zsoltárunk első versét énekeljük. 47. Zsoltárunk első verse így kezdődik. No, minden népek, örvendezzetek! Foglaljuk el helyeinket, és maradjunk is majd egészen az áldásig ülve. Keressük ki, és énekeljük a 226. számú dicséretünket, annak mind a négy versét. 226. számú dicséretünk első verse így kezdődik, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Imádkozzunk. Komolyan gondoltuk, szerető mennyei édesatyánk, amikor kértük, hogy nyisd meg szövét nekét áldott szent ígédnek. Mert ha te nem adsz világosságot a mi szívünkbe, értelmünkbe, bensőnkbe, lelkünkbe, akkor hiába hangzik a szó, hiába olvassuk a Bibliát, nem nyúl fény, világosság a mi lelkünkben. Könyörülj meg hát rajtunk. Annyi teherrel, gonddal, bajjal, nyomorúsággal, bűnnel, kérdéssel vagyunk tele. Légy irgalmas hozzánk. De jöttünk megköszönni is mindent, amit szerető atyai kezedből elvehettünk. Áldunk és magasztalunk érte. Köszönjük, hogy te őrizted meg az életünket. Te hoztad ránk ezt a virradatot, a mai napot, a mai reggelt. Köszönjük, hogy kirendeltél mindent, ami számunkra, ami szerinted is fontos. És dicsőítünk, hogy itt lehetünk a szentek közösségében. Könyörgünk a gyászolókért, a sírókért, a vesztesekért. Könyörgünk a betegekért, a nyomorultakért. Könyörgünk minden elesettért. Adj nekünk szemeket látni, szívet érezni, kezeket emelni. Add a te lelkedet nekünk, Urunk, és szólj most hozzánk. Amen. Istennek igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a könyv harmadik részének az utolsó, a 26. versét, és a negyedik rész első négy versét. Az Isten az ő fiát, Jézust, elsősorban néktek támasztván, elküldte őt, hogy megáldjon titeket, mindegyőtöket megtérítvén bűneitekből. És míg ők azonban a néphez szólottak, odaléptek hozzájuk a papok, és a templom felügyelője, és a sadduceusok, neheztelve amiatt, hogy ők a népet tanítják és hirdetik a Jézusban a halálból való feltámadást. És rájuk vetették kezüket, és vetették őket őrizet alá másnapig, mert már este volt. Sokan pedig azok közül, akik hallgatták az igét, hittek. És lőn a férfiak száma mint egy 5000. Kedves testvérek, az embert kisgyermek korától kezdve célok mozgatják, célok, amiket szeretne elérni, megvalósítani és megélni. Amíg az ember gyermek, akkor is vannak céljai természetesen, de olyan mindennaposak és tulajdonképpen roppant egyszerűek. Ahogy azonban kezd felnőni és kezd kinyílni előtte a világ, és ma már nagyon korán, hamar és nagyon gyorsan kitárul a világ egy fiatal előtt, akkor az ifjú bátran tekinthet messzire, és tűzhet maga elé igazán nagy célokat, elérendőket, megszerzendőket, megvalósíthatókat, és ha van benne kellő erő, kitartás, szorgalom, áldozatvállalás, akkor a kitűzött céljait elérheti. Ha csak nem húzza le az igénytelenség mocsara, ami nagyon sok embert lehúz, az igénytelenség mocsara. Az ilyen embernek az élete nem lesz más, mint naponkénti túlélések sora. Fájón lehet arra rádöbbenni, hogy a mai napom sem volt más, mint az áthozott tegnapom. Nincs benne semmi, üres. Tulajdonképpen csak én vagyok benne. Én vagyok benne. Személyes dolgok. Szellemi, lelki, fizikai, apró kis önző mütyürkék. A maga személyébe talán nagyon is elfoglalt az ilyen szorgos semmittevéssel telnek napjai. Kétségbejtő, mikor valaki úgy él, hogy nincs célom, vagyok. Vagyok. Az ilyen ember körül aztán beszűkül a világ. Rendszerint el is magányosodik az ilyen ember. Ugyanis senkiért nem tesz semmit. Valójában semmi fontosnak mondható nem is érdekli. Testvérek, ez a céltalan életű állapot nem életkor függő. Nem arról szól ez, hogy aki megöregszik, ilyenné lesz. Ez a céltalan élet nem életkor függő, hanem lélek függő, igényesség függő, vagy éppen sivárság függő. Bántóan és károsan önző életforma, kedves testvérek, ez a céltalanul létezés. Ez a kizárólag magam körül forgolódó, céltalan létezés. Ugyanis ez Isten akaratával tökéletes ellentétben van. Ez tökéletes ellentétben van azzal, amit Isten akar. Hiszen Isten gazdag, értelmes célokat adott örök időkre az embernek. És nem azt mondta, hogy egy bizonyos kor után valósítsd meg ezeket. Örökre szóló, amíg élek. Csak Újhegyre szedek néhányat ebből a teremtés történetből, hogy milyen örökkévaló célokat adott az Isten, hogy tartalmas, céltudatos életet éljen az ember. Azt mondja Isten, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezd a dolgodat. Ez a fizikai munka. És ide-oda kell hallanom azt, hogy és szeresd fele barátodat. És oda kell értenem azt, hogy ez a 6 napon át való munkálkodás, ez másokért is kell, hogy történjen. De a 7. nap az Úrnak a napja. Isten nem csak a fizikai munkára nézve adott örök időkre szóló célparancsot, hanem a lelki életünkre nézve is. A 7. nap nem az enyém. Azt mondja Isten, hogy a 7. nap az Istené. A tiéd, Uram. Azt akarja az Isten, hogy célja legyen az életemnek egy gazdag lelki élet, benne az Isten dicsőítésem és magasztalása. A 7 napnak van egy ilyen isteni beosztása, de nézzétek csak, milyen célokat adott még az Isten. Elhagyja a férfi atyát, anyját, ragaszkodik feleségéhez, lesznek 2 egy testé, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Vagyis van az ember életének egy Istentől való ilyen célja, hogy a társam, a családom, a társam a családom, akikért felelős vagyok Isten előtt, amíg élek. Amíg élek. Aztán azt mondja a teremtés történetben az Úr, hogy hajtsátok ezt a földet uralmatok alá. Ez pedig nem másról szól, mint arról, hogy érdeklődj, művelődj, tanulj, szellemileg gazdagodj, tornáztasd a szellemedet, a belsődet, tegyél hozzá naponta, hogy fölfedezd ezt a világot, hogy ne beleélj bután. Olvas. Legyél igényes a szellemi dolgok iránt is. És mennyi célt sorol föl még a Szentírás. Aztán ott vannak az alacsony inger küszöbű célok. Ezek, testvérek, mindig testiek, soha nem lelkiek. Ezek az alacsony inger küszöbű emberi célok. Ezekben soha nincs lelki. Ezek mindig testiek, mintha én csak test lennék. Nem lélek is és szellem is, csak egy test vagyok. Ezért az életem igényei, céljai, azok mindig a testhez kötnek. Kedves testvérek, ma annak ellenére, hogy ezzel vezettem fel, és ezzel vezettem be az igemagyarázatot, egy egészen más dimenzióról szeretnék beszélni, ami azonban nem független attól, amit eddig elmondtam. Ma nem arról fogok beszélni a felolvasott igék alapján, hogy mik az én céljaim az életben, hanem az, hogy mi Isten célja velem. És hogyha erről beszélünk, akkor rögtön beszélni kell arról is, hogy és mi a célja a sátánnak velem. És miként ad Isten győzelmet? Úgyhogy most fordítunk egyet. És figyeljünk erre az igék alapján. Mi Isten célja velem? Mert hogy van Istennek célja veled. Tudsz róla? Tudsz róla? És tudod, hogy mi? Kedves testvérek, amikor a vallásosság útján elindul az ember a hívőség útja felé, aztán kezd a szívébe a kíváncsiság, az érdeklődés megszületni Isten dolgai iránt. Aztán kezébe veszi a Bibliát, elkezd járni templomba és igehirdetéseket hallgat. Bekapcsolódik egy gyülekezet életébe. Hívő emberek életét látja. Hívő emberekkel óhatatlanul beszélget. A kereszténység, a Krisztusság által egyszer csak érintett lesz, és ezt már tudja. Kérdéssé lesz előbb vagy utóbb a számára. Mi Isten célja velem? Mi Isten célja velem? Nagyon fontos dolog ezzel szembenézni és komolyan venni, személyesen. Mert nekem vannak életcéljaim, amiket kitűztem magam elé, vagy nem tűztem. Sodródom, vagy tudatosan élek. De hát, akinek a lelkiségét Isten valami módon elkezdi érintgetni, annak előbb-utóbb ez egy fontos, sorsdöntően fontos, nagy kérdése lesz, mi Isten célja az életemmel. Vajon amit most élek, amiben most élek, ahogyan most élek, az és az Isten célja velem fedik egymást? Kedves testvérek, azért lesz egyszer ez sürgetően fontos a kereszténység által érintett ember számára, mert valójában abban a pillanatban, hogy Isten érintgetni kezdi, a lelke nyugtalanná válik. És Isten szeretné, hogy békessége legyen, öröme legyen, a helyére kerüljön. Mert a boldogsága is ahhoz van kötve, hogy a helyére kerül-e. Vagy kificamított élethelyzetbe éli az életét, ami mindig abnormis. Kedves testvérek, nagyon szerencsés helyzetben vannak Isten gyermekei. Egyszerűen azért, mert van válaszul Istennek kijelentése erre a nagy kérdésre, mi Isten célja velem? A felolvasott igék alapján erről fogok először és döntően beszélni. Nos, hát három dolgot olvastunk az igében, amelyik erre a kérdésre válaszol. Mi Isten célja velem? Az első célja az, hogy az övé legyek. Ez az első célja. Hogy az övé legyek. A második az, hogy kövessem őt. És a harmadik az, hogy vele élhessek majd örökkön örökké. Ebben az olvasott igeszakaszban jól tetten érhető, hogy mi Isten célja velünk. Hogy az övé legyek igazán. Miért nem vagyok az? Istennek vannak teremtményei, és vannak gyermekei. Isten, minden emberi élet Isten teremtése, de nem minden emberi élet Isten fia, Isten gyermeke. Miközben minden emberi élet Istentől van, Isten igénye, mégsem lesz mindenki Isten fiává. Azt mondja az ige, hogy hatalmat adott nekik, hogy Isten fiaivá legyenek. Nem születünk így. Nem születik senki Isten fiának, Isten gyermekének. Ezért fogalmazza az ige így, és élezem ki erre, hogy Isten első célja az, hogy az övé legyek igazán. Ehhez küldte Isten a mennyből a földre Jézust. És Jézus ott hagyta a mennyet. Jézus azért jön, hogy ezt az elsőrendű célt segítse megvalósítani az életemben. Hogy az övé legyek igazán. Csak hogy ez nem megy magamtól. Még ha vágyódom utána, akkor sem megy. Biztos észrevetted már, hogy nem megy. Kedves testvérek, mert nincs emberi út Istenhez. Nincs olyan mély, igaz, odaszánt, feláldozott, szolgáló élet, amely Istenhez elvezet bárkit is. Nincs emberi út a mennybe. Nincs emberi út Isten trónjáig. Nincs emberi út Isten szívéig. A bűn lehetetlenné teszi. Nincs. Ezért küldi el Isten az ő fiát. Ezért kell Jézusnak eljönni a földre. Ezért lesz Jézus emberré. Azzal a céllal, hogy Istené lehessek igazán. Kedves testvérek, az én szívemtől, életemtől nem vezet út Istenhez. De Isten szívétől és életétől van út én hozzám. Van út te hozzád. Egyetlen járható útja van Istennek, hozzám. És ez az út Jézus. Egyedül ő. Ezért küldi az Atya a fiút. Ezért jön Jézus a mennyből a földre. És ezért mondja magáról Jézus, hogy én vagyok az út. És nincs más út. Isten azt szeretné, hogy az övé legyek igazán. Ezért elküldte Jézust, aki által van utunk Istenhez. És csak egyedül általa van utunk Istenhez. És akkor én nem tehetek semmit, de igen, Jézus arra bíztat, hogy kérjetek, és adatik, zörgessetek, és megnyittatik, keressetek, és találtok. Kedves testvérek, Jézus kétféle életet élt, mennyeit, valóságos Istenként élt itt ezen a földön, és élt emberit, valóságos emberként is élt itt ezen a földön, és választhatott Jézus. Emlékeztek azon a csütörtöki éjszakán, nagypéntek előtt? Választhat Jézus. És azt kéri, hogy Atyám, múljon el. Ha lehet, ne kelljen. És végül sírva, kiáltva, könnyezve megáldoztatik, mert igent mond a saját halálára, a saját keresztfára feszítetésére, a saját meghalására, hogy nekem ne kelljen. Hogy nekem ne kelljen a bűneim miatt. Ezért rákerül a világ minden bűne, iszonyodik tőle. Milyen érdekes, hogy mi nem iszonyodunk a bűneinktől. Tolva vagyok, hazug, parázna, csaló, képmutató. Egyáltalán nem iszonyodunk tőle. Mindenki ilyen. Amikor Jézus belenézett abba a pohárba, benne a világ bűneivel, benne takaróta más bűneivel is, de nyugodtan ideírhatod, mondhatod a te nevedet is. Iszonyodott tőle. És választhatod, hogy az Istenit vagy az emberit. És a halált választotta. Sőt, a kárhozatot választotta. Hogy nekem ne kelljen a kárhozatra mennem. Az átkot választotta, mert átkozott minden, aki fán függ. A bűn zsoldját választotta, a halált, az én bűnöm zsoldját. Hogy az övé légy igazán. Amikor a kereszten meghalt Jézus a mi bűneinkért, hogy élhessünk, akkor a jeruzsálemi templom kárpitja tetejétől az aljáig szétszakadt. Megnyílt az út az Istenig. Jézus nyitotta meg. Elküldte az Atya Jézust. Azért küldte el, hogy az övé lehessek. Azért küldte el, hogy az övé lehess. És Jézus eljött. Elkészítette az utat. Aztán feltámasztotta őt az Atya harmaddal. Tudjátok miért? Hogy az élő Jézust követhesd. A kereszténység, a hívő lét, a Jézusban hívés azt jelenti, hogy az élő Jézust követem. Követem. Ez Isten második célja veled, hogy kövessem Jézust. Hogy róla tegyek bizonyságot. A számmal, az életemmel, minden sejtemmel, a létezésemmel, a mosolyommal, hogy róla tegyek bizonyságot. Jézus követve van út Istenhez. Aki előtt nem jár Jézus, az nem jut el csak majd az ítélő bíróig. Jézussal az üdvösségig. Azért támasztotta fel az Atya a fiút, hogy kövessem őt. Isten célja az veled, hogy az övé legyél, ehhez elküldte Jézust. Isten célja az veled, hogy kövesd Jézust, mert él, és ő az út. És a harmadik cél az így hangzik, és hogy vele élhess örökkön örökké. Kedves testvérek, hogy ehhez elérjen valaki, hogy az Úrral élhessen örökkön örökké, ehhez is kell Isten segítsége. Ezt pedig így olvastuk az igéből, Jézus segít, hogy megtérjek. Kedves testvérek, én tudom, hogy sokaknak komoly probléma a gyülekezetünkbe, de minden keresztény közösségbe a megtérés. Az, hogy megtértem-e már, vagy nem tértem meg. Hát ha megtérés nélkül nem lehet Isten országába bejutni, akkor én bent vagyok, vagy kint vagyok. Mit jelent az, hogy megtérni? Nos, ez a harmadik üzenet, hogy mi Isten célja velem, az, hogy Jézust elküldte, hogy segítsen megtérni. Hogyan segít Jézus? Kedves testvérek, három bizonyosságát adja a megtéréshez Isten rendjének. Három bizonyosságát. Az első így szól, hogy bűneim vannak, mégis szeret az Isten. Ez az első, amit a szívembe ír. Vigyázz, itt van egy izgalmas szó, az, hogy mégis szeret az Úr. De ahhoz el kell fogadnom, hogy bűneim vannak, amiben bele kellett halnia Jézusnak. Mégis szeret az Úr. A bűneimet nem szereti. Engem szeret. Bűnös emberként is. Hogy kiszeresse belőlem azt, amivel én szeretek együtt élni. Pedig Isten bűnnek nevezi. Bűneim vannak, és mégis szeret az Úr. Ez az első, ahova el akar vezetni. Hogy egyszer fájón felismerd, és kimond a kereszt alatt, és ott hagyd Jézusnál a bűneidet. Ezért ennyit mond, hogy bűneid vannak. Mégis szeret az Úr. Egyetlen bűnömet sem szereti, de engem igen. Testvérek, abban segít, és úgy segít megtérni Jézus, hogy egyszer azt akarja, hogy hagyjam abba a magyarázkodást. Mint a tékozló fiú, amikor hazamegy, ennyit mond. Vétkeztem. Nem a körülmények, nem a prostituáltak, nem a kocsma légköre, nem a hazug barátok, nem a pénz. Én vétkeztem, és nem vagyok méltó. Én vétkeztem. A megtérésben a második segítsége az Úr Jézusnak az, hogy figyeljetek, mert múlt időben van, bűnbocsánatot és szabadítást adott, nem fog adni, már adott. Aki tudja már nagyon személyesen, hogy bűneim vannak, mégis szeret az Úr, az átéli, hogy bűnbocsánatot és a bűnömtől szabadulást adott az Úr. Érted ezt a nyelvet, amiről beszélek, vagy ez idegen világ? Abban a pillanatban, hogy ki fogod mondani, vétkeztem. Nem nekem, nem egy papnak, nem embereknek, egyszer az Úrnak. Aztán szépen elmondott sorba, hogy bár olyan jó embernek tartottam magam, nem igaz ez, Uram. Ahogy az ige mondja, senki nem jó. Csak a mennyei atya egyedül. Igen, Uram, te vagy egyedül jó, én nem. Ott átéled, hogy van bocsánat is. Szabadulás, mert akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. Ha nincs mit mondanod az Úrnak, ne erőlködj. Hazudni úgysem lehet Istennek. Álságos bűnvallomásra sincs szüksége. Nem neki van szüksége rá. Nekem. De segít megtérni. És a harmadik, amit segítségül ad, hogy megvan az örök életed. Megszereztem a helyedet. Isten országába. Névre szóló helyed van. Kedves testvérek, a halál után bizony van élet. A gond az, hogy kétfelé nyílik az élet. Mindenki él a halála után tovább. Csak hogy valaki az örök kárhozatba él örökké, van, aki az örök üdvösségben él örökké. Te melyiket választanád? Fogadd el Jézus segítségét a megtérésedben. És köszönd meg. És nagyon röviden, mi a sátán célja velem? Kedves testvérek, amit most mondok, ez már kizárólag Isten gyermekeinek szól. Aki nem Isten gyermeke még, azzal nincs célja a sátánnak, mert úgyis az övé. Azzal nem kell semmit elérnie, csak hogy onnan ki ne mozdulj, ahol vagy. Amit tehát most mondok, azt azoknak mondom, akik hitben járnak. Bizony a sátánnak is van célja velünk. Tudjátok miért? A sátán ugyanazon az úton jár, mint Jézus és Jézus tanítványai. Ez a keskeny út. Az a sátán vadász területe, nem a széles út. Ugye Jézus beszél a keskeny útról, meg a széles útról. A széles út, azt mondja Jézus, a kárhozatban is. Nagyon sokan mennek rajta. Ugyan miért vadászna ott a sátán? Azok elvesznek, mondja az Úr Jézus. Hát ott nem kell vadászni. Vadásznia a keskeny úton járók közt kell. Ezért mondtam, ez már csak azoknak szól, és azok érthetik, akik hitben járnak. Bizony a sátánnak is célja van velünk. Mi a célja? Három dolgot sorol föl az ige, most ez a hármas számmal úgy látszik. Három dolgot akar elérni a sátán az Isten gyermekeinél, akik már hitben vannak. Leállítani, fékezni, lerontani. Leállítani, ne menj tovább. Ne menj tovább az Isten útján. Ne menj tovább az ige útján. Ne menj tovább az engedelmesség útján. Ne menj tovább a hitélet útján. Ne menj tovább a szolgálat útján. Leállítani. És nagyon sokaknál sikerül. Ezek lesznek a semmit tevő keresztények. Semmit nem csinálnak. Teljesen le vannak állítva. Eszük ágába sincs szolgálni az Úrnak a legkisebb mozdulata, se a legkevesebbel se, semmivel se. De legalább fékezni. A fékezést meg úgy csinálja a sátán, hogy akadályokat gördít. Akadályokat gördít elém. Hogy lefékezzen a szolgálat és engedelmesség útján. Két irányból hozza az akadályokat. Az egyik irány mindig külső, a mindennapi életed. A másik mindig belső. A mindennapi életed külső dolgaiban mindig segít Jézus, de a belsőkkel mindig neked kell megküzdeni. És olyankor mindig szembe kell fordulni önmagammal. Mindig önmagamat kell legyőznöm. És ezt elvárja az Úr Jézus az övéitől. Fékezi. Én úgy látom az egész európai kereszténységet, hogy be van húzva a fék. A sátán eléri a célját az Isten népével is. Hívő emberek, keresztény emberek, akik ki nem nyitják a szájukat, mintha cipzárral behúznák, hogy ki nem mondják az Isten nevét, vagy az Úr Jézusról egy szót ne szóljanak. Egyetlen emberé semmit ne tegyenek. Hitből, engedelmességből. Ki hallotta Jézus nevét a szádból? Jézus nevére minden térd meghajol, mondja az ige. Aki most keményen áll, és aki előtt nem mersz megszólalni, azért is meg fog hajolni. A harmadik, amit el akar érni, hogy lerontsa azt a munkát, amit Isten felépít. Kedves testvérek, akkor így befejezésképpen kezdjünk egy kicsit ezen gondolkozni, hogy szabad vagyok én most, mint keresztény ember, vagy rab? Használatban vagyok Isten kezében, vagy le vagyok állítva, vagy le vagyok fékezve, vagy le van bennem rontva az életnek minden íze és illata. Szabad vagyok, vagy rab? Leállítani, fékezni, lerontani. Álljatok hát ellene az ördögnek, és el fog futni tőletek. És végül mi Isten győzelme? Ez az utolsó vers. Sokan, akik hallgatták az ígét, hittek. Ez az Isten győzelme. Isten azt akarja elérni bennünk, hogy akik hallgatjuk az ígét, hitre jussunk. Higgyünk. Ez Isten győzelme. Ezt munkálja az igével. Kedves testvérek, rövidesen itt van az ősz, és kezdődik az összes rétegcsoport alkalma a gyülekezetünkben. A 4 ifjúsági csoporté, asszonykör, férfikör, fiatal felnőttek köre. 2 énekkar, zenekar, hittanórák, fölsorolhatatlan, Győzelmet akar elérni az Isten ezek között és ezekben. Győzelmeket akar elérni. Hogy akik hallgatják az igét, hitre jussanak. Kérjük a szabadságot arra, hogy szolgálhassunk az Istennek. Hogy ne legyünk leállított, lefékezett, lerontott keresztény életek, akikkel Isten sem tud mit csinálni. Hanem mondd azt, hogy itt vagyok, Uram. Adj nekem szabadságot. Adj nekem szemeket látni, lábat menni, kezeket tenni, ajkat szólni. Itt vagyok, Uram. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy olyan nagy bizalommal vagy te az ember felé, olyan nagy bizalommal vagy a te gyermekeid felé, hogy ránk bízod a megbékéltetés szolgálatát, hogy követségben járhatunk, hogy rólad szólhatunk. Bocsáss meg nekünk, hogy amikor a sátán le tud állítani, le tud fékezni, vagy meg tud rontani bennünket, a bennünk fölépített áldásaidat, akkor földre esve maradunk, mintha nem tudnánk az igét, ne őrüljél ellenségem, elestem, de felkelek. Köszönjük, hogy életünkbe először is a kereszt alatt álltunk fel, a magunk elesettségéből. Hadd ragyogjon újra előttünk a golgotai kereszt, a felállás, a gyógyulás, az újrakezdés, a hitben járás egyetlen és csodálatos helye. És hadd ragyogjon mindenek felett Jézus. Mindent neked köszönünk, Urunk. Bocsáss meg nekünk, és könyörülj rajtunk. Hadd lehessünk azzá, amiért adtál bennünket, ami a te célod velünk. Hadd lehessünk azzá. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyük az áldást. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát, benne az elhangzó igehirdetéseket. Hadd köszönjem meg azoknak, akik sokat dolgoznak azért, hogy hétről hétre az elhangzó igehirdetések megjelenjenek nyomtatott formában is. Nagyon szerényen, 50 forintos áron árusítja az iratterjesztés ezeket, azzal a céllal, hogy ennek a bevétele segíti a gyülekezet újságjának egy évben 400 példányban megjelenni, hogy aztán azt pedig ingyen ajándékba adhassuk mindenkinek. Tudjunk tehát erről is, és köszönöm azoknak, akik évek hosszú sora óta nagyon sokat dolgoznak azért, hogy ez legyen. Hát azt a fáradtságot esetleg vegye mindenki, hogy odáig elmegy, és ráemeli a szemét, megnézi, hát ha lesz ott olyan, amit hasznosítani tud a későbbiek során a saját életében. Jelentem a kórus tagoknak, hogy most Isten tisztelet után, itt van a karnagy úr, itt van, 12:30-tól egy évadnyitó megbeszélésre várja a karnagy úr a kórus tagjait. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Csütörtökön 10 órakor bibliaóra, csütörtökön este 6 órakor a kis ifi, pénteken 5 órakor a juvenis, ugyancsak pénteken 5 órakor a mini ifi, és pénteken 6 órakor a nagy ifi biblia órái megkezdődnek. Kedves testvérek, jegyeseket hirdetek, két jegyes párt is. Fülöp Zoltán református vallású konfirmált atyánk fia jegyzette, Zágoni Szabó Éva református vallású konfirmált nőtestvérünket. Házasságuk megáldása 2016. szeptember 17-én 3:45-kor egyházközségünk templomában lesz. Szeretettel várják a fiatalok a gyülekezet tagjait. A másik jegyes párunk pedig Rusznák András református, itt konfirmált atyánk fia jegyzette, dr. Fekete Tímea református konfirmált hajadont, megáldásuk 2016. szeptember 24-én, szombaton délután 3 órakor lesz itt a templomban, ők is szeretettel várják a gyülekezet tagjait. Gyászolók vannak közöttünk, Katonka Sándor testvérünk 86 éves korába elhunyt, ráemlékeznek hátramaradott szerettei. Isten adjon vigasztalást a közöttünk lévő gyászolóknak. Kitettem a hirdető táblára is, valószínűleg már csak kevesen emlékeznek ő rá, elhunyt dr. Ballók Lászlóné Ida testvérünk. Inkább csak az idősebb korosztály tudja, hogy ki ez az Ida néni. 88 évet élt, hosszú szenvedés után ment el, Évtizedeken keresztül hűséges tagja volt az asszonykörnek, a gyülekezetnek, kórusnak, csodálatos teremtés volt, nagyon szerettük Ida nénit. Temetése a reánk jövő héten, 13-án, kedden délután 1 órakor lesz Farkasréten. És legvégül azokat biztatom, akik még ebbe az esztendőben az egyház fenntartói járulékokat nem rendezték, hogy amennyiben lehetőségük van rá, rendezzék, nagy szüksége van egyházközségünknek a befizetésekre. Előre is köszönjük. Záró énekünk a 469-es. A 469-es. Végig énekeljük, jó? Kicsit megcsúsztunk, mert 11 óra van, de énekeljük végül, annyira idevaló. 469, 5 rövid verse van majd a himnuszt. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet!